a többiek megengedtek maguknak ilyen balliberális úgy dumákat. Nyilvánvalóan elsősorban az, aki MDF-es pártitkárról lett, de én meguntam egy idő után, és mondtam, hogy ne haragudjatok, ne mondjátok már ezt, ez engem rettentően zavar. Én is balliberális vagyok. Ne, te nem az vagy. Hát, mondom, hát hadd döntsem el én, hogy mi vagyok. És hozzá kell tenni, hogy már elnök úr azért, amikor konkrét ügyekről volt szó, akkor azért általában az én szakmai véleményemet fogadta el a lelkes többséggel szemben. Valami hihetetlen volt abban, ahogy Göncz Árpád mellett dolgozni lehetett. Én egy emelettel lejjebb voltam, ugye abban az időben még a parlamentben, ha volt királyi, a Ferenc Józsefi oldal, ott, ahol most Andrássy gróf lovasszobra áll, az a szám volt a Nándorfehérvári terem mellett, ott fogadta a nagyköveteket, kivéve a törököt, mert azt inkább átvittük valami másik terembe, és egyszer csak lejön egy emelettel lejjebb, ahol a jóval szegényebb irodádot, és hogy valamit beszéljünk meg. Ez nála természetes volt, és olyan jó hangulatban, nagy feszültségek nélkül tudtunk dolgozni. A külügyi osztály, amit én vezettem, az egy olyan rengeteg külügyi programunk van az elnöknek. A nagykövetek fogadása, búcsúztatása, külföldi vendégek, nem csak a sajátjaival, a köztársaságnak, illetve a miniszterelnöknek jön a partnere, vagy a házelnöknek a partnere, azokat is fogadni kell, úgyhogy a táncrendjét elég rendesen kitöltöttük a külügyi munkákkal, és hát oda futott be hozzánk minden idegen nyelvű levél is. Na most idegen nyelvű levelek azok elég sok volt. A 99-es karácsonyra készítettünk egy összeállítást azokból a levelekből, amik nem igazán hivatali intézést igényeltek, de rengeteg ilyen volt. Kérek egy dedikált fényképet elnök úrtól. De másfajta ajánlatok is, hogyha küld 100 dollárt, akkor kap egy diplomát arról, hogy nem tudom melyik egyetemnek a díszdoktoros. Mondom a titkárnőnek, hogy tegyük ezeket félre egy tücsökbogáról van minden ilyen vacskon. És egészen addig ez volt ennek a doboznak a neve, hogy tücsökbogár, amíg egy francia nyelvű levelet nem kaptunk, hogy elnök úr, én csodálom az ő fantasztikus országát, küldjön nekem egy lovat. És akkor átkerült ennek a lovatnak a címe arra, hogy tücsök és ló. Hát ebben gyűjtöttük, volt olyan például, hogy 32 nevem volt, mert azt, hogy Árpád Göncz, azt rohasztul el tudták írni. Volt Árpád Heinz, Irhard Govenc, de volt olyan is, hogy Álvaro Gomez. Ezt nincs fagyolos, én megfejtettem a Gonzból, ugye olyan sok magához, mással hangzó egymás mellett az menő, ez a Gonz, Gonec lett először, olyan nincs, hogy Gonec, akkor Gomez, akkor az Álvaro, az jobb, mint az Árpád, és így lett Álvaro Gomez, de jött olyan is, hogy Your Majesty, Mr. Árpád. És ami a legszebb volt, hogy a, talán az olvasókörben a Arthur Clarke-nak a 2001 űrodisszeja című tudományos fantasztikus könyve megvolt, meg egy nagy film is lett belőle annak idején, és ennek a kiadójától kaptunk egy olyan levelet egyszer, ami úgy volt címezve, hogy His Excellency fordította Gönc Árpád. Nyilván a könyvből vették ki a nevét, és ez a fordította ott előtte az olyan volt, hogy azt hitték, hogy ez egy nemesi előnév, Vitéz nagybányai, de azért egy kicsit jobb cím az, hogy fordította. Úgyhogy azt mesélték utána, hogy azon a karácsonyon az ajándékokat gyerekek meg az unokák nem, hanem ezt tépték ki egymás kezébe lesznek.
Ezt a dokumentumot.
És hogy én azt hiszem, hogy az valami annyira fontos dolog, hogy az ember attól a munkáját jól elvégzi, mert jött ott velünk szembe valamelyik kollega, hogy persze, mert a külügyi osztályoknál mi jól szórakoznak. Attól, hogy jól szórakozunk, attól még a munkánk mindig idejében megvolt. És jól esett, hogy ez Gönc elnök úr is, meg aztán később mások is, hogy Andris, a humorok nélkül hova lehetünk volna? És persze egy csomó esetben erre nagyon is szükség volt, amikor egy hosszú ausztráliai útra a kormány nevében a mi volt akkor földőre és mezőgazdasági akármi Torgyán József miniszter úr kísérte az elnököt, és hát állandóan egy hangosabban mindig ő tartott szót mindenkivel, az öreg is félrehúz, Andriskám, megörülök ettől az embertől, csináljatok valamit. És akkor elkezdtem én régi külügyes történetekkel szórakoztatni a társaságot, és akkor az elnök nyugodtan alhatott. Hiányzik ez az ember mindannyiunknak, és amit mindenképpen el szerettem volna mondani még, talán a műfordítóról akkor kevesebbet, csak az, hogy ez a mostani ünnepség vagy megemlékezés sorozat, ami múlt pénteken itt önöknél kezdődött a Városházán, Vitinkov Tamásnak egy nagyon szép és kevéssé protokolláris beszédével, és Szombathelytől Veszprémen át rengeteg esemény volt. Olyan váratlan ajándékokat kap az ember. Ma délelőtt Szegeden, ahol ő valamikor műfordítást tanított 78 és 82 között, a Szajgőjeli Mihály professzor, a egykori dékán, akivel 5 vagy 6 éve a Gönc Árpád sétán az egyetem és az egyetemi könyvtár között elneveztük. A sarusokról mondott egy olyan megdöbbentő méltatást is, olvasott föl egy olyan részt belőle, amiben teljesen egyértelművé válik, hogy ez a 1400-as években a valdensekről, a soproni valdensek teréről szóló történet, ez az 56-os rabokról szól. És a hátamon futott a hideg, amikor úgy olvasta föl, hogy ez egyértelműen ez a zárka, ahol a rácsokon át besítanak egy pillanatra, aztán eltűnik, és csak a kübli maradott, és vascsizmák hallatszanak a folyosóról. Ez nem az 1400-as éveknek a börtöne, hanem az 56-os börtön. Ugye azt a könyvet valamikor a 74-75-ben írta meg Gönc Árpád. 4 vagy 5 évet kellett várni, amíg megjelent, és az első kiadásból egy mondat maradt ki. Két igazság közül mindig az üldözött igazság az erősebb. Na ezt a puha cenzúra sem tudta elviselni. Úgyhogy ez már csak a 1990 után megjelent új kiadásokban szerepel. És amikor azt mondom, hogy óriási élményeket hozott ez a sok-sok megemlékezés, akkor tegnap a 11. kerületnek az ünnepségén, ahol Rajnereli János és Iványi Gábor emlékeztek az elnökre, a politikusra, meg az emberre, néhány író új műveivel is jelentkezett, ezek közül akarnék egyet elmondani, egy verset, amit Nádasdy Ádám írt. A hős. A hős csak írt és olvasott. Tankok elé nem vetette magát, és nem futott csatornán végig a város alatt fegyverrel, iszappal ragacsosan. A hős nem tűzte zúgó bástyafalra a szabadulás rózsaszín reményét, mert ahol ő járt, ott járt a szabadság, itt lenne a síkon, nem a várfalon, nem védett várat, mert nem volt neki. A hős csak tűrt, sokat, nem kiabált, nem szólta tele a házunk udvarát tudnivalókkal, inkább suttogott, és mi ebből éreztük, hogy igaza van. Muszáj volt figyelni, fület hegyezni, elképzelni, hogy mit mondana ő, ha útjában egy kígyó tekeregne. A hős csak tiszta volt, nem hősies. Középen ült, a libikóka lengett, s mi bámultuk, hogy nem kapaszkodik. Bámultuk, hogy bír odafönn maradni, odafönn lengő kis csapák fölött, s nem fulladt meg a lavina alatt. A hősnek nem látszott az ereje, feszesen állt, és messzezengő acélhangot adott, ha eltalálták. Ezt a hangot még most is hallani. Úgyhogy majd ez is kikerül a honlapunkra, kértek, hogy várjuk egy pár napot még, de akkor majd föltesszük ezt is. Hoztam egy könyvet Aldous Huxley-nak, a Lángész és az Istennő című könyvét. 1964-ben ez volt az első nyomtatásban megjelent fordítása Göncz Árpádnak. Volt már korábban valami, mert a Zsuzsának a házassági évfordulójukra bent a börtönben lefordított egy novellát, de hát más dolgokat is fordított ott, mert a Churchillnek a Nobel-díjjal jutalmazott emlékiratait ott belefordították, és a könyvtárunkban, amit ők meglátogattak ott a Bécsi úton, ott van az a példány is, aminek olyan dedikációja van, amiben Göncz írta be. Ezt a börtönben fordítottam Göncz Árpád, és aztán megjelent újra.
Tulajdonképpen ezeket mondtam volna el, és hoztam néhány olyan videót, ami még belefér pontosan az időmbe. Az első, az azért érdekes, mert az utolsó időben azért az elnök nagyon megfáradt, beteg is volt, feledéken volt, nem tudta jól kifejezni magát, villogott a szeme, és időnként benne akadt, amit mondani szeretett volna, és Bíbó Istvánról, illetve a Bíbó emlékkönyvről készült egy film. Abban az időben Nové Béla történész volt ennek a kérdező narrátora, Sugár Z. András a rendező, és Zsuzsával törtük a fejünket, hogy mi legyen. És megállapodtam a rendezővel, meg a riporterrel, forgatnak egy órás anyagot, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, akkor lehet ezt összehozni, ha megállapodunk arról, hogyha nem jó, vagy valamiért dehonestáló lenne, vagy hogy az elnök már nem nincs a tudatánál, akkor letörlik és elfelejtik. Az egy órás anyagból született valami, amivel igazán gőzös.
Ezt levetítették a televízióban?
Mi sok felé vetítettük, hogy a televízióban, ha a Buda Ősi TV levetíti, annak ebben benne lesz majd az a rész, ez Papp Gábor Zsigmond filmjéből egy rész. Most már teljes képernyő van?
Igen.
Akkor.
Ha megkérdezik, hogy milyen származású jegyükkel, mit van be?
Én azt hiszem, hogy tudom mondani, hogy egy középosztályú értelmiségi van. Mi ezt határoztam meg az édesvérül?
Vallásosak voltak?
Apámon, édesanyám utájusult. Én katolikusként, mint én valós katolikusnak is van magam.
Hogyan foglalkozott az édesanyám?
Édesanyám mindig háztartás vagyok.
Hogyan értek?
Édesapám volt, hogy is egy sportoktató, és ebben az évben
elhelyezett.
Ő az első magyar olimpikon, aki egyike volt a Párizsi olimpiában. Sokan dolgozott Olaszországban, dolgozott Kárpátalján. Sport volt az életem, amikor utána ez megszűnt, akkor utána kis tisztviselő volt.
Hogy mit álltam otthon?
Általában már minden végszem, mert politizáltunk, mert nem volt egy úgy politizált a család.
Akkor honnan lehetett azt tudni, hogy milyen korszakban jelnek? Honnan tudtasz, hogy 11-es?
Így van, hogy hát én már felsőjött, amikor én utolsó két évben már nagy moment a zsidó ügyeszés. Amikor már osztályozni is azt szerint osztályozt. Valaki a német nevű volt, azt hittem tanultam, amikor zsidó, akkor adott neki hármas, amikor kiderült, hogy mind zsidó, hanem német, akkor adott neki jeles. És az osztályban volt, azt hiszem, 60-an érettségiztük szépen. Ez egy budai középosztályú gimnázium volt,
amely Becsfének
hívják. Jövőszerben jogászok tanul. Nem sokkal azután, hogy elvégzi az egyetemet, behívják katonának. Egységével együtt Németországba vezénik, de ő nem akar elmenni, ezért megszökik. Barátai segítségével munkál is kérni a katonaszakevények minden úgy életét. Bondár is katonai tanultam, hogy hogyan kell megbesíteni egy menetlen állatinet, amikor behívott két forintos, hogy irányítok a tanulom, hogy hívjunk ide-oda. 1956 tavaszán a Petőfi körű híres kelet-magyarország vitráin Göncárpán is elszólal. Október 23-án nyakában kint a lányával, ő is a falban ment előtt. Szervezkedik, hogy értelmiségi társai közül sokan, de nem lesz részt a fegyveres harcokban. Nem ismerkedik, még Új Istvánnal, aki egész további életében óriási hatással lesz gondolkodására.
Ez az, amit említettem.
Abszolút hiteles minden gondolat, és az élete hiteles. Én őszintén szóval kevesem a vívó kultusz. Dimorak még a szavai és a élete mintaként szolgálva is, és az az érzésem, hogy szükség van arra, hogy megjelenjen az arca, megjelen a világban, látható megjelenjen a világban.
Nem vagyok, nem lehetek pártok, pártegyetek szolgálja. Világéletemben pártiban és párton kívül a nemzet függetlenségét, a szabad gondolatot, szabad szót, a szabad hazában szabad hit gondolatát, a társadalmi igazság emberi jogokban kiteljesedő, megkülönböztetés és kirekesztés elmegismerő védelmét szolgáltam és fogom szolgálni. A pártvilágban is érvelődő magyar demokráciát, a jövőt. Azt a jövőt, amit a két győztes és győzelme termében eltaposott magyar forradalom, 1848 jobbágyfelszabadító és 1956 munkásfelszabadító,
is még mindig adósok vagyunk. A másik, ahol az egyik utolsó, ez a 90. évfordulón, amikor a Kovács Krisztályék szabadságkórusa köszöntötte őt a vérhalom téren. Az unokám biztos, hogy sokkal jobban kezelni ezt. Filmünk, de és van 30 percünk, úgyhogy ha kérdéseket akarnak föltenni, szívesen válaszolok. Vagy jöjjön a film? Igen, tessék!
Nagyon köszönjük ezt a vendégeknek a kérdését. A nagyon rövid kérdésem az, hogy a Hőszárkák felesége, a Zsuzsa asszony, a Kézenfogó Alapítvánnyal nagyon jó kapcsolat.
Hát a Kézenfogva Alapítványt ketten alapították, csak ugye átvállalta,
ez sok
volt, de Zsuzsa volt az, aki nagyon hosszú időn keresztül valóban a Pordán Ákossal, aki ügyvezetőként viszi most is ezt az alapítványt. Még ugye talán valamikor már elnök úr halála után volt, hogy Zsuzsa asszony visszavonult onnan, és akkor van néhányuk az, aki ebben szerepet vállal. Fontos és nagyon jelentős része volt ez a tevékenységüknek, a elesetteknek, a halmozottan hátrányosoknak a támogatása. Amikor ugye én Sólyom Lászlónál 2010-ben befejeztem a munkámat, és Gőnc elnök úr a volt elnöki titkárságának a vezetésével bízott meg. Abban az időben ugye a Mávnak, mert valamikor a Gró Gáspár mondta, amikor nekünk se irodánk nem volt a Gőnc titkárságnak, a Angelikába találkoztam a titkárnőmmel, és mondtam, hogy akkor ezt hogyan csinálja meg, és hogyan gépelje le. És mondta a Gáspár, hogy hát tudod, ez olyan, mint régen a támogatott, a tűrt, meg a tiltott, ne ragozzál, tudom, ti vagytok a Mávval a támogatottak, a Sólyom a tűrt, és Gönc a tiltott, és hát abban az időben Mávra elnök úr elit, és ez nagyon helyes, hogy elintézte, hogy minden elnök kapott 100 millió forintot, amit saját belátása szerint költetett szociális vagy más célokra. Na azonnal még abban az évben levették, úgyhogy 70 millió volt az, amivel gazdálkodni kellett, és hát a szimbiózis alapítványtól kezdve a hospice alapítványon át rengeteg alapítványt támogattak elnök úrék, és fölmerült az előbb a vallásosságok kérdése. A budai várba egy Mária szobrot, engesztelő Mária szobrot.
Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.